Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez, a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a nagybőti lelki gyakorlatunkban arról elmélkedtünk, hogyan tudjuk Isten kegyelmét, szeretetét befogadni a családjainkba, az életünkbe, hogyan tudunk ebben a szeretetben élni. És a mai reggelen arról szeretnék néhány szót szólni, hogy Jézus arra is küld, hogy ezt a fényt, amivel minket betölt, másoknak is továbbadjuk. Így mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Jézus apostolnak akar küldeni mindannyiunkat, mindannyiótokat. Számít ránk, hogy az örömhírét továbbadjuk. Amikor egy keresztény ember a hitét továbbadja, az nem valami fajta számításból fakad, nem az a célja, hogy az egyházban sokan legyünk, erősek legyünk. Aki csak ennyit ért a Krisztusi küldetésből, az semmit nem értett meg a lényegéből. A hit továbbadása túláradó, túlcsorduló szívből fakad, aki egy kicsit is fölfogta Isten szeretetének, jóságának a nagyságát, szépségét, örömét. Az ő számára nagyon természetes lesz, hogy mindazoknak, akiket szeretünk, ezt a kincset megpróbáljuk továbbadni. A hitünk továbbadása túlcsorduló szívből fakad. Jézus azt mondja, mi vagyunk a világ világossága. A mécsest nem azért gyújtják, hogy véka alá rejtsék. Krisztus korában egy mécsest meggyújtani nagyon nagy munkának számított, nem volt gyufa, csiholni kellett a szikrát. A mécsest meg kellett tisztítani, olajat tölteni, kanócot oda készíteni. Nem volt egyszerű egy mécsest meggyújtani. Szombaton zsidók számára tilos is volt ezt a munkát elvégezni. Jézus, mintha azt is mondaná, hogy az Úristen nagyon sokat fáradozott azon, hogy a mi életünk fényét meggyújtsa. Ott van az életünk mögött a történelemnek rengeteg szenvedése, fájdalma. Az előttünk levő nemzedékek, akik ezen a földön küzdöttek, szerettek, alkottak, nekik is köszönhetjük azt, hogy vagyunk. A hitünk mögött ott van nagyon sok keresztény embernek az önfeláldozása, nagy lehetősége, akik ezt a fényt újra és újra továbbadták, őrizték. Ott van az életünk mögött a szüleink, a nagyszüleink szeretete. Isten nagyon sokat fáradozott azon, hogy az életünk lángját, a hitünk lángját meggyújtsa. Nem azért gyújtotta ezt a fényt, hogy bárki vég alá rejtse, hanem azért, hogy égjen. Jézus azt mondja, olyanok vagyunk, mint a só. Az ókorban úgy tartották, hogy a só előzi a gonoszt, ahogyan a húsoktól is a romlást távol tartja a só, úgy a só előzi a gonoszt. A gonosz az, amelyik az Isten harmonikus szép világát tönkreteszi, ahogy a húsokat elrothasztja, úgy a kapcsolatokat is szétzilálja, szétszakítja. Görög nyelven a gonosz így hívják diabolosz, ami azt jelenti szétszakító, szétdobáló, szétzavaró. Ami egységes és harmonikus, a gonosz szét akarja szakítani családokat, nemzeteket állít egymással szembe. A gonosz szétszakít. Sónak lenni azt is jelenti, mint összekötni, elűzni a gonoszt az életünkből. Egy amerikai keresztény gondolkodó mondta, hogy a rossz értelembe vett globalizmusnak van 5 halálos ellensége. Az első halálos ellenség a hit és az Isten. Ez a legalapvetőbb gyökér, ami egy ember életének tartást ad, ami neki erőt ad, identitást, mindenek előtt ezt kell elfűrészelni, gyengíteni. A második halálos ellenség a család. A szingli a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható. Pusztítani kell a családokat, azokat a kötelékeket, amelyek embert emberhez kötnek. A harmadik halálos ellenség a nemzet. Azok a szálak, amik kötnek minket a múltunkhoz, az anyanyelvünkhöz, az anyaföldhöz. A negyedik halálos ellenség érdekes módon a fizikai föld. Valaki mondta, hogy az utolsó magyar nemesek a magyar parasztok voltak, akiknek volt saját földük, ahol ők korlátlan urak voltak, akiket nem lehetett egykönnyen a meggyőződésüktől eltéríteni. Ezt a földet is ki kell húzni az emberek lába alól. Az ötödik halálos ellenség a közösségek. Minden olyan hely, ahol emberek együtt tervezik, álmodják a jövőiket. A gonosz szétszakít, szétdobál. Sónak lenni azt is jelenti, mint összekötni ezeket a szálakat. Egy keresztény közösség egyik legfőbb küldetése, hogy erősítse, újra kösse a szálat, amely Istenhez köt, a szeretteinkhez, a családunkhoz köt, a nemzetünkhöz, az anyaföldhöz köt. Nem csak a papnak a küldetése az, hogy továbbadja az evangélium örömhírét, hanem mindannyiunknak, mindannyiótoknak. Gyönyörű a koreai egyház születésének a története a 18. században. Kína felől jutottak be titokban keresztény írások, főként az evangélium Koreába, ahol akkoriban egy borzalmas diktatúra tombolt. Néhány koreai elkezdte olvasni a Bibliát. Soha életükben még templomot nem láttak, papot nem láttak, csak könyvből olvasták az evangéliumot. És mégis néhányuknak a szívében hatalmas erővel megszületett a hit. Annyira, hogy az egyik férfi elhatározta, hogy ő mindenáron meg akar keresztelkedni. És átszökött a rendkívül jól őrzött határon, elment Pekingbe, és 1784-ben megkeresztelkedett. Aztán hasonlóan kalandos úton visszaszökött Koreába, és a többieket ő keresztelte meg. Több mint 50 évig a koreai egyház úgy élt, hogy papjuk nem volt. Édesapák keresztelték a gyermekeiket, nagyapák az unokáikat. Az első 100 évben Koreában több mint 10 000 embert öltek meg a keresztény hite miatt. Borzalmas üldözések robbantak ki szinte minden nemzedékben. Volt olyan család, hogy vértanú lett az édesapa is, a nagyapa is, és utána az unoka is. És mégis a kereszténység hatalmas erővel terjedt. Ott van-e a hitfénye a mi családjainkban? Tudjuk-e továbbadni a gyermekeknek akkor, amikor még a lelkük formálható, alakítható, issza az igazságot, a szépet, a jót? Nagyon sokan szomjazzák a hitkincsét. Gyökösi Endre református lelkész jegyezte föl, egy gimnáziumi osztálytársa lett, rosszul kórházba került, és elkezdte látogatni, de tudta, hogy teljesen hitetlen, nem akart ilyen témákkal előhozakodni. Egyik alkalommal, ahogyan ment a kórházba, a főorvossal találkozott, az félrehívta őt, és azt mondta neki, nincs már sok hátra. Nagyon megdöbbent, bement a barátja betegszobájába, leült a betegágy mellé, és hirtelen elhatározással elővette a Bibliát, felolvasott, aztán imádkozott, csak a legvégén merte fölemelni a tekintetét, és azt látta, hogy a barátja arcán nagy könnycseppek gördülnek végig. A barátja csak ennyit mondott, miért ilyen későn? A legfontosabbat mindig a végére hagyjuk, vagy akkor sem mondjuk ki. Krisztus minket is apostolnak küld, számít ránk. Rengeteg ember van, aki a mi hitünk által kaphatná meg Jézus fényét, az Isten ismeretét. Tudom-e elvinni a szeretteimnek, rokonaimnak, munkatársaknak? Az evangéliumot főként a szegények közé kell vinnünk. Jézus álmodik egy másfajta világról, nem a szabad verseny világáról, ahol mindenki küzd, törtet azért, hogy ő neki egyre több vagyona, lehetősége, hatalma, élvezete legyen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szabad verseny az emberiségnek az alaptörvénye, ami szerint mindenki irányítani kell. És nem veszik észre, hogy ebben a szabad versenyes világban egyre több a megkeseredett, belülről kiüresedő ember. Nem csak azért, mert ebben a szabad versenyben a gyönge, a szegény, az idős, a beteg mindig menthetetlenül lemarad. Az erősek világát építik, a gátlástalanokét, aki másokon átgázolva is a saját pecsenyéjét megsüti. De azért is van olyan sok belülről megkeseredő ember, mert az ember nem arra született, hogy önmagáért törtessen, gyűjtsön, küzdjön, hanem arra születtünk, hogy szeressünk és adjunk, alkossunk és építsünk. A Biblia álma az emberi közösségről nem egy ilyen piramisszerű világ, ahol mindenki törtet a csúcsra, nem a szabad verseny. A Biblia azt mondja, egy test vagyunk, egymásnak tagjai. Az egyik tag szenved, a többi vele együtt szenved. Az egyik tag örül, a többi vele együtt örül. Hirdetni az evangéliumot, ezt is jelenti, építeni ezt az országot. Adni Jézus szeretetét, igazságát, főleg a szegénynek, a gyöngének. Jézus arra hív, hogy legyünk az ő fénye. Az ő fénye olyan fényesség, amit semmilyen sötétség nem tud legyőzni.
húsvéti fény, amely legyőzte az éjszakát.
Talán sokan láttuk a 21 meggyilkolt egyiptomi keresztény testvérünknek a kivégzéséről készült rettenetes filmkockákat. Nemrégiben egy interjút készítettek az egyik megölt egyiptomi keresztény bátyjával és édesanyjával. És hogyan elmondták az eseményeket, a riporterből, hogy önkéntelenül jött a kérdés, hogy nincs magukban bosszúvágy, gyűlölet. És a báty azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem. Minket keresztényeket 2000 év óta üldöznek. Már a Római Birodalomban is így volt. És itt Egyiptomban azóta is nagyon sokszor ezt átéljük. Krisztus hordozta a keresztjét, mi őt követjük. Aztán még hozzátette, mi a gyilkosokért a családunkban imádkoztunk. És azt kértük, hogy lássák be, hogy mennyire tévesek azok a tanok, amelyekre őket tanították, tudják őszintén megbánni a bűneiket, és eljussanak az Isten örök szeretetébe. Nincs bennünk gyűlölet. Ilyen döbbenetes egy család, ahol az édesanyja elveszti a gyermekét, a báty elveszti az öccsét. Nem gyűlölet van bennük, hanem irgalom. Jézus szeretete erősebb minden emberi sötétségnél. Néhány évvel ezelőtt kísérhettem egy házaspárt egy nagyon nehéz szakaszán az életüknek. 5 gyermekük van, és nagyon szépen éltek a család, nagyon mély hittel, derűvel rengeteget kirándultak, öröm volt ez a családhoz belépni. És aztán alig túl a 40-en a feleség egy nagyon különleges és gyógyíthatatlan betegséget kapott, az idegsejtjei kezdtek elhalni. Eleinte csak azt vette észre, hogy szavak nem jutnak az eszébe, mozdulatok nehezen mennek. Aztán nagyon hamar tolószékbe került, aztán nagyon hamar ágyba. A férje eleinte újra és újra ostromolta az Isten, kérdezte azt, hogy miért. Miért engedi az Úristen, hogy egy 5 gyerekes, életvidám, fiatal édesanya ezen a borzalmas keresztúton kell végig menjen. Aztán, ahogy a férj elmondta, rádöbbent arra, hogy ezt nem szabad megkérdeznie. Ezt talán majd csak odaát fogja megsejteni, amikor Isten szemével látja ő is a világot. Most elég azt tudnia, hogy Isten velük van, Krisztus velük van. És azt mondta, ezt szinte fizikailag érezték. Enélkül egyetlen napot, egyetlen órát sem tudtak volna végigcsinálni. Az ő kezét fogták. A feleség lassan annyira súlyos állapotba került, hogy meg sem tudott szólalni. Éppen csak 1-2 ujja, és az arca mozgott egy egészen kicsit. Döbbenetes volt látni, hogy amíg ez az asszony tudott, addig próbált mosolyogni. Ez volt az utolsó jel, amit a férje számára küldeni akart, ezzel akarta őt bátorítani. Szinte döbbenetes volt látni, hogy a férfi megtanult a feleséget tekintetéből olvasni. Gyakran megtörtént, hogy ott imádkoztunk a betegágy körül. Senki nem vett észre semmit. A férfi hirtelen fölpattant, megigazított valamit, behozott valamit. Szavak nélkül a feleségét értette, érezte. Aztán a feleség állapota még jobban romlott, kórházba kellett vinni, lélegeztető gépre kellett kapcsolni,
nem tudott nyelni, gyomrán át, egy kiszondán át kellett táplálni.
Azonban a kórházban senki nem tudta őt úgy ápolni, ahogyan a férje. Nem értették az ő nagyon apró jelzéseit. Az asszony lelkileg nagyon rossz állapotba került. És a férje akkor egy hatalmas nagy döntést hozott. Elhatározta, hogy újra hazahozza a feleségét. Ami azt jelentette, hogy föladta a remek jó állását. Vásárolt egy lélegeztető gépet. És megtanult mindent, amit a felesége körül tenni kell, ahogy a gyomránát táplálhatja. És aztán több mint 2 éven át, napi 24 órában ő ápolta a feleségét. Volt olyan éjszaka, hogy 20-30-szor kellett a mellé. A feleségének volt egy kicsi csengője, amit az ujjával meg tudott nyomni. Nehezen kapta a levegőt, könnyen megijedt, igen gyakran jelzett. A férje azonnal fölpattant, és ott volt. Nagyon sokan ettől a férfitől megkérdezték azt, hogy miért teszi ezt. Mire a férfi mindig ezt felelte, hogy nem ez a természetes. Örülök, hogy legalább ennyit megtehetek érte. És biztos vagyok abban, hogy ő is ugyanezt tette volna értem. Milyen jó, hogy vannak még ilyen emberek, akiknek ez a természetes. Krisztus fénye, húsvéti fény, legyőz minden sötétséget. Fogadjuk be ezt a fényt az életünkbe, a családjainkba, és tudjuk bőkezően bátran sugározni mások felé. Amen.